Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Bellák Gáborral folytatjuk a korábbi sorozatunkat. Gábor művészettörténész, a Nemzeti Galéria munkatársa, és hát igyekszünk időről időre valami kuráns témát megragadni, és azt jól kivesézni. Ezúttal Gábor egy Facebookon írt bejegyzéséről fogunk beszélgetni, pontosabban ez a bejegyzés adta az apropót erre a beszélgetésre, aminek az volt a címe, hogy képről képre, mire jó a történelem. És azt boncolgattad ebben a Facebook bejegyzésben, amit egyébként a Nemzeti Galéria számára készítettél, a Nemzeti Galéria Facebook oldalán jelent meg, hogy az értékrendbeli különbségek milyen kérdéseket vetnek fel, tehát hogy a múltban lévő értékrend és a mai értékrend az mennyire ütközik, és hogy például azokat a képeket, történelmi képeket, amiket korábban mondjuk a 19. században megfestettek a maguk agressziójával, macsó világával, azokat például mennyire lehetne ma megfesteni. Tehát ez a bejegyzésed adta a kiinduló témát a mai beszélgetésünkre itt a Trend FM-en, a Gyűjtőben. Szóval a kérdésem az, hogy vetődött fel benned ez a kérdés? Itt látunk egy képet, azt hiszem, hogy Bencz úr képe ez, hogyha jól látom?
A Budavár visszavétel.
Igen, Bencz úr, Budavár visszavétel.
Igen.
Ez adta az ötletet? Ez a kép erre az elgondolkoztató bejegyzésre? Nem?
Nem. Az ötletet az adta, hogy most már elég régóta zajlik a világban egy ilyen bizonyos, ilyen nagy történelmi átértékelés, szobordöntögetések, ugye az Egyesült Államokban komoly emberek, tekintélyes és megbecsülendő történelmi hősöknek a emlékművét döntik le, mondván azért, mert ők úgy viselkedtek, ahogy ma nem illene viselkedni, ugye? Tehát például most olvastam nem olyan rég, hogy Thomas Jefferson szobrát is talán New York valamelyik középülete elől eltávolították, mert Thomas Jeffersonnak is voltak rabszolgái. És akkor ebből az a keserű tapasztalat jutott eszembe, hogy akkor valószínűleg az összes Jefferson Avenue-t, ami majdnem minden amerikai városban van, azokat is majd át fogják nevezni, és az a rengeteg ember, akinek az elnök iránti tiszteletből Jefferson nevet adtak, azok is úgy illik, hogy akkor változtassák meg a nevüket, és hova fog mindez vezetni, és én azt gondolom, hogy ez a teljes elmebajhoz fog vezetni. Nagyon egyszerűen azt tudnám mondani, hogy aki egy rabszolgatartó világban nő föl és él, attól nem kérhető számon az, hogy miért tart rabszolgákat. És a rabszolgatartás között is van különbség, ugye? Egész más az, aki rabszolgákkal kereskedik, aki korbáccsal veri őket, és éhezteti, és kihasználja őket, mint az, aki lényegében a családtagjukként bánik velük, és tulajdonképpen biztosít nekik egy emberi életet, ami lehet, hogy enélkül nem lenne meg. Szóval ezt, tehát nem kérhetjük számon a mai értékrendünket a régi történelmi hősökön. Ugye ma már senkit nem égetnek meg mágián. De azért, ha ilyen alapon, most akkor ítéljük el Calvin Jánost, ítéljünk el pápákat, ítéljünk el mondjuk úgy inkvizitorokat, hittérítőket és akárkiket, akik eretnekeket, vagy eretneknek tartott embereket, hát halálbüntetéssel és mágia halállal sújtottak. Ez nagyon szörnyű dolog, de mégis azt gondolom, hogy ez az 500 évvel ezelőtti ítélkezésnek a része volt. Bármennyire tragikus és bármennyire elfogadhatatlan ma, de azért nem tehetjük meg, hogy akkor mindazokat, akik
ilyen csúnya dolgokat csináltak, kiradírozzuk a történelemből. Igen.
És hogyha nagyon messzire megyünk, akkor, ahogy ebben a posztomban is írtam, hát akkor Szent Istvánt is tulajdonképpen kiiktathatnánk a magyar történelemből, mert Szent Istvánnak a törvényei, azok egész biztos, hogy nem voltak kompatibilisek az Európai Uniónak a jogszabályaival.
Azért szögezzük le, hogy hogy nem egyetértünk azzal, amit ezek az emberek csináltak annak idején, akár az inkvizítor, akár a rabszolgatartó, pusztán azt mondja Gábor, hogy a kiradírozásuk a történelemből egy lehetetlenség, és ugye ezeknek a műalkotásoknak az eliminálása a közterekről, vagy a szemünk elől, ez egy abszurdum. Tehát így nem lehet az értékrendeket összekeverni tulajdonképp.
Történész vagyok, művészet történész, de az történészt is jelent. Az azt jelenti, hogy számomra a történelemnek értéke van. És mindennek, ami megtörtént, ugye, ahogy a Pilinszky János írta az egyik versében, mindaz, mi elmúlt, halhatatlan. Tehát arra vigyázni kell, még akkor is, hogyha esetleg szégyeljük miatta magunkat, de akkor is a történelmet nem lehet kitörölni, és nem lehet megváltoztatni. Ez olyan, mintha az ember a saját életéből tüntetne el részeket. Tegyük föl, ugye azt mondanám, hogy én egy híres matematikus vagyok, de általános iskolában bukdácsoltam matematikából, és akkor én eltüntetném az általános iskolai bizonyítványaimat, és aki majd egyszer megírná az én élettörténetemet, hogy a nagy matematikus életének története, az nem tudna, hogy mi a fenét csinált ez a kisgyerek általános iskolás korában, mert nincsen nyom, holott az egy érték, az egy értéket jelent. Na most ugyanez van, ahogy egy ember nem tüntethet el nyomokat a saját életéből, eltüntethet, de a jelene nem fog megváltozni, a látszata fog megváltozni, és becsap vele mindenkit. Ugyanúgy egy közösség, egy nemzet se tüntethet el dolgokat a saját múltjából, és nem viselkedhet úgy, ahogy ezek a, mit tudom én, szobordöntögetők viselkednek. 200 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk. Mármint, hogy a 200 évvel ezelőtti múlt kitörlése. Az egész más, hogyha mondjuk van egy diktátornak a szobra, mondjuk 2010-ben megdöntünk, akkor ledöntjük az 1990-ben emelt szobrot. Ezt meg tudom érteni, mert az a történelem az még a jelennek a része. De 200 évvel ezelőtti dolgokra visszamenni, meg 250, meg Kolumbusz Kristóf, hogy akkor most mit csinál, ugye ezt tartom súlyos önbecsapásnak, és rendkívül veszélyes dolognak, ami az emberiség közös emlékezetével történhet.
Igen, itt a posztban is felveted most, hogy itt azért valamilyen módon maradjunk a művészet festmények világában, hogy azt mondod, hogy a millenniumi ünnepekre fejezte be Bencz Úr Gyula ezt a történelmi kompozíciót, és hogy valószínűleg eszünkbe se jutott a kérdés, hogy vajon 125, akkor eszébe se jutott senkinek a kérdés, hogy vajon 125 év múlva egy ilyen képet meg lehet-e még festeni? Kelet és nyugat konfliktusát, etnikai ellentéteket, fekete bőrű harcosokat a fehér huszár lovának patái alatt, kereszt diadalát tekintet nélkül a felekezeti semlegességre, egy férfi világ tobzódását a nők nélküli világban, s így tovább. Nekem ez így nagyon tetszett egyébként ez a kérdés felvetés, mert egy annyira természetes gondolat, de mégse fogalmazzuk ezt így meg magunknak, miközben nap mint nap olvassuk ezeket a megközelítésű társadalomkritikákat, stb. És lassan ott tartunk, hogy már egy ilyen képet ciki megnézni, mert hogy mindez, ami értékrendünkbe nem fér bele.
Én rettegök attól, hogy majd Magyarországon is felbukkan egy ilyen történelmet kiradírozni akaró tendencia, és akkor azt fogják mondani, hogy Bencz Úr Gyulának ez a remek történelmi képe, ez vállalhatatlan. Ugye? Mert itt magyarok, törökök ütik egymást, igen, fekete bőrű harcosok fekszenek az áldozatok között, fölöttük ugye a magyar huszár fújja diadalmasan a harsonáját, rabszolgák vannak, kereszt van, ugye szó sincs felekezeti semlegességről, itt a kereszt diadala van a hódító törökök fölött, tehát ugye ma azt mondanánk, hogy hát ezt nem illik, hát ilyet nem szabad szítani, felekezeti vallások közötti konfliktusokat, etnikai konfliktusokat, és hogy ez egy sztereotíp ábrázolás. Ugye ez is egy nagyon kedvelt példája, akár komoly művészet történészeknek is, hogy a magyar történelmi festészetben, de jelzem mindegyik nemzet történeti festészetében, nagyon sztereotip módon vannak ábrázolva mondjuk a közösségek. Tehát a mi és az ők, vagy azt mondom, hogy a mi és az ellenség, vagy pontosabban a magyarok és a törökök. Hát persze, hogy sztereotípan vannak ábrázolva, minél nagyobb közösségeket hasonlítunk egymással össze, annál nagyobb szerepe van a sztereotípiáknak, ugye? Tehát, hogyha most én összehasonlítom magamat te veled, akkor nincsenek sztereotípiák, akkor megpróbállak megismerni téged, te engem, és akkor kialakítjuk, hogy akkor most mit gondoljunk egymásról. De hogyha 1000 magyar férfit kell összehasonlítani 1000 magyar nővel, akkor már bizonyos értelemben sztereotípiákat kell alkotnunk, és hogyha a magyarokat kell a törökökkel, akkor végképp nincs idő arra, hogy személyesen az összes Alit, Mohamedet, meg Jánost és Kristófot külön-külön nézegessük, hogy akkor ők hát, ha mégiscsak jó barátok is lehetnének. Vannak sztereotípiák. A nemzetek közös gondolkodása, vagy a közösségek és a nemzetek történelmi gondolkodása persze, hogy sztereotípiákból áll, de a sztereotípiák és történelmi tapasztalatokon alakulnak. Tehát ha a törökökkel nem vívtunk volna évszázadokon keresztül háborúkat, és nem szállták volna meg Magyarországot, hanem szépen békében éltek volna valahol a világ másik végén, akkor egész más sztereotípiák alakultak volna ki róluk. Tehát ugye, és a probléma az, hogy és a történelmi festészet ezt örökíti meg. És akkor jönne egy ilyen történelmet átíró tendencia, és azt mondaná, hogy ez vállalhatatlan. És akkor megkérdezem, hogy akkor hogyan tudnánk mi ábrázolni egy történelmi eseményt? Akár ma, hogyan tudnánk megrendezni az egri csillagokat, ha nem abból a sztereotípiából indulunk ki, hogy a magyarokat megtámadták a törökök, és mindegyiket le kell vágni, ugye? Ez egy sztereotíp dolog, de hát mégiscsak ez van. És az egri csillagok egy létező közös élménye mindnyájunknak, minden magyar embernek. Tehát valamit kezdeni kell vele. Mit kell vele kezdeni? Meg kell tanulni, megérteni a történelmet. És jobban nem tudok megszeretni. Megszeretni. Nem az ellenséget, hanem a történelmet, amiben a világunk zajlik.
Egyébként nagyon érdekes, mert szerintem ugye nem csak a történelmi képek vetnek fel ilyen morális dilemmákat, ha ezt annak nevezzük, vagy ilyen esztétikai, morális dilemmákat, hanem például teszem azt a nőket ábrázoló festmények szintén történelmi viszonylatban.
Hát megnézel egy családportrét, egy Biedermeier családportrét, akkor ott általában az, hogy a férfi ugye a domináns szereplője a családnak, ő a család fő, és akkor oda vannak alárendelve feleség, gyerekek, és így tovább. Na most lehet, hogy egy mai családképpen ez nem így van, de egy mai, ha ma egy művészt megkérünk, hogy fesse meg, örökítse meg a családunkat, akkor őnek is az lesz az első dolga, hogy oké, hányan vagytok? Négyen. Ki hova áll? Ki áll, ki ül? Ki az, aki elől van, ki az, aki hátul van? Abban a pillanatban, hogy megkomponálja a képet, már egy értékrendet fog fölállítani. Úgy is lehet, hogy álljatok sorba egymás mellé, mint a tornaórán, és az is egy értékrend, az is kifejez valamit. De ezzel nem szabad megsértődnünk, hogy 200 évvel ezelőtt a férfit családfőnek tekintették, ma meg, mit tudom én, megbüntetik, hogyha megpróbál úgy viselkedni. Tehát ezzel nem szabad megbotránkoznunk, ezt megint csak azt mondom, hogy történelmi tudatossággal kell néznünk a világot és a múltunkat. Nem a mai kor szemüvegén, hanem a történelem megértésének az igényével. És az, hogy mindig minden jelent valamit. Hogy egy csoportképpen ki hol helyezkedik el, hogy ábrázoljuk a külföldieket, hogy ábrázoljuk a magyarokat, hogy beszél az irodalom erről, vagy arról, vagy amarról, az etnikumról, vagy kisebbségről. Ez mindegy külön-külön.
Világ, vagy akár mondjuk a testábrázolások.
És mindegy, megvan a története.
női test ábrázolása. Mondjuk gondoljunk történelmi képekre, ahol női testek vannak tömegével, Rubens.
Mindenki ruhátlanul küzdködik ott, ugye ezek az istennők általában teljesen mesztelenül szaladgálnak, és rabolják el őket.
Na hát erről beszélünk. Micsoda skandalum.
Parok éppen megtörténik, de azért mégsem viselkedhetünk úgy, hogy ezen most megbotránkozunk. Ez csak a saját korlátoltságunkat, és butaságunkat, és tudatlanságunkat, hogy mondjam, csak tárjuk föl.
Ja, hát nagyon érdekes itt a különbségtétel, amikor egy-egy ilyen képről, vagy az általa közvetített értékrendszerről beszélünk, hogy milyen morális problémákat keverjünk ebbe bele, vagy miért ne.
És én azt tapasztalom, hogy nagyon sok művészettörténész kollégám ugye úgy nyúl ezekhez a témákhoz, hogy valamilyen módon leleplezi, valamilyen módon egy ítéletet mond a régiekről, akik nem voltak olyan jó fejek, mint mi, nem voltak annyira toleránsak, és másképpen viszonyultak a férfi-nő viszonyhoz, meg a felekezeti kérdésekhez, mint mi. Én azt gondolom, hogy tehát minden kornak, minden egyes műalkotása szól valamiről, feltár bizonyos értékrendeket, feltár vágyakat, eltitkol dolgokat, és megmutat, amit nem akar megmutatni. De nem viselkedhetünk úgy, hogy ezt a mai kor mércéje szerint lényegében elítéljük, és kínosnak érezzük.
De egyébként nem is értem, hogy erre mi szükség van. Tehát egyszerűen nem értem, hogy ez valóban egy új tendencia, hogy egy ilyen szemmel ránézni a történelemre, akár a történeti festészetre. Nem is értem, hogy erre miért van szükség, hogy merült fel ez, mint egy ilyen tendencia. Egyszerűen nem fél a fejembe.
Ebben két dolgot látok. Tehát ebben látok egy kutatói hiúságot. Tehát ő meg akarja mutatni magáról, hogy ő marha jó fej. Tehát ő mindenben észrevesz valami csavart. Ugye? Tehát ezzel be lehet vágódni bizonyos helyeken. De azt is megértem, hogy egyesek folyton úgy érzik, hogy át kell értékelni azt, amiben eddig hittünk, vagy amit eddig fontosnak gondoltuk. Tehát, hogy a történésznek az a dolga, hogy egyrészt tényleg az a dolga, hogy folyamatosan vizsgálja a történelmet, értékelje, tegye mérlegre a dolgokat, de nem szabad olyan muníciót szolgáltatni, ami lerombolja ezt a történeti tudásunkat. Mondok egy példát, ugye a magyar történeti hagyományban mi Attila rokonai leszármazottai és a hunok leszármazottai vagyunk. Na most be lehet bizonyítani, hogy nem vagyunk azok, de ezzel nem érünk el semmit, mert a közös emlékezetünkben mi ezt mégis így tartjuk számon, ugye? Tehát teljesen fölösleges ezt a közös tradíciót lebontani. Meg lehet magyarázni, hogy a tradíciók is néha, hogy mondjam, csak elképzeléseken alapulnak, de semmi értelme nincs. Tehát ez olyan, mintha egy embernek azt mondanám, hogy figyelj, nem ez az ember a te apád. Miközben tudja, hogy ő az apja, mert kicsi korától kezdve ő nevelte, apának szólította, és így. És hogyha bebizonyítanám neki, hogy ő neki egészen más valaki az apja, ezzel mit érek el? Nem a tisztánlátását fogom, hogy mondjam, csak elérni, hanem összezavarom, és totálisan lebontom az önértékelését. Na most történészként is az a dolgunk, hogy a közös tudásunkat, akár a közös mítoszainkat tiszteljük, tartsuk egybe, keressük meg a tényeket, van-e alapja, nincs alapja, de nem lehet úgy viselkedni, hogy aki hisz ezekben a közös mítoszokban, az, hogy mondjam csak, az éretlen, az rossz helyen áll. Az olyan, mint hogy a történelemnek, ennek a kis hülye testvérünknek még mindig a barátja vagy a szolgálatában állna. Szóval nem tudok mást mondani, a történelmünkre vigyázni is kell, még akkor is, hogyha tele van mitoszokkal, adott esetben tényszerűleg nem bizonyítható dolgokkal, de a mitoszok is hozzánk tartoznak. A kitalált hősök is hősök, a kitalált hősökkel is lehet azonosulni, szoktam erre mindig mondani, nem Ecsek Ernő is egy kitalált hős, és nagyon is mélyen lehet vele azonosulni, és ha valaki bebizonyítaná, hogy nem létezett, nem Ecsek Ernő, akkor semmit nem érne el vele, mert azt mondanám, hogy de igen, mert vannak ilyen emberek, és ő most nem Ecsek Ernő nevét visel. A történelem is tele van ilyenekkel, kitalált hősökkel, nemecsekekkel, meg árulókkal, meg mit tudom, létezett Jumurdzsák, vagy mit tudom én, Viccuska, szegény rendszerver, ahogy most halt meg.
Igen.
Vagy létezett, vagy nem. De a történelmi emlékezetünknek nagyon jót tesz, hogyha ilyen karakterek is mozognak benne, és nagyon buta az a történész, aki azt mondja, hogy ő nem is létezett. Ez egy kitalált személy. Úgyhogy én így vagyok ezzel.
Hát köszönöm szépen Bellá Gábornak, hogy ezt mind kifejtette, és mesélt nekünk arról, hogy a történelem számára mit jelent, és hogy mennyire fontos megőrizni a tényeket, mítoszokat, értékrendünktől függetlenül, hogy ma, mai fejjel mit gondolunk jó fejnek, vagy csúnya gonosz dolognak. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a beszélgetést, ez volt a sorozatunk harmadik etapja, beszéltünk eddig Szász Endréről, beszéltünk arról, hogy a képkeretek, illetve a kép hátoldala mit mesél nekünk a festményekről, és most beszéltünk a történelemről, úgyhogy csak azt tudom ígérni a hallgatóknak, hogy ezt a sorozatot biztosan folytatjuk, Gábornak pedig köszönöm szépen a beszélgetést, hallgatóknak a figyelmet, a műsort pedig vasárnap ugyanebben az időben 15 óra 35 perckor megismételjük. A mikrofonnál Gereben Kata volt. Köszönöm szépen a figyelmet.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.